Hivatalos megnyitó még nem volt az olimpián, de az ötkarikás játékok programja már elkezdődött méghozzá labdarúgással, azonban mondhatjuk, hogy rögtön a nyitó meccsen szinte káosz alakult ki. Mi történt az utolsó percekben pontosan a Marokkó-Argentina mérkőzésen?
Az az igazság, hogy az utolsó percek előtt arról meg kell emlékeznünk, hogy a mérkőzés gyakorlatilag egy olyan biztonsági környezetben vagy színvonalon zajlott, ami nem méltó egy világeseményhez. Sok berohangálás szakította meg a játékot, illetve nagyon sok olyan feladata volt a pálya körül álló embereknek, ami nagyon nem szokványos, és ez az extra hosszú 15 perces rendes játékidő végi hosszabbítás utolsó perceiben egy nagyon, nagyon furcsa jelenetet eredményezett. Ugye most az is egy érdekes kérdés, hogy miért hosszabbította a svéd játékvezető ilyen sokat, de hát ugye erre az előbb talán a választ is megadtam, sok játék megszakítás miatt. Viszont 3 perccel ennek az extra hosszabbításnak a vége előtt egy góllal egyenlítettek az argentinok, és ezután úgy tűnt, hogy lefújásra került a mérkőzés. A gól kapcsán nagyon sok tárgyat dobáltak be a marokkói turkolók, újra beugráltak, hát ugye ezt már gyakorolták egy fél időn keresztül, úgyhogy már nagyon belejöttek, és ezt nyilván ott dühükben, mérgükben is megtették, és úgy tűnt, hogy lefújta a játékvezető a meccset. A csapatok bementek az öltözőbe, és hát ami nagyon-nagyon furcsa, az, hogy a csapatok számára egy órával később derült ki, hogy a mérkőzés nincsen lefújva, a mérkőzést felfüggesztették, és ami még furcsább, hogy a VAR bírók, a 2 VAR bíró ez alatt a felfüggesztés alatt vizsgálta meg az egyenlítő gólt, és jutott arra a döntésre, hogy érvénytelen. Ezután még egy óra eltelt, tehát a leszajás után már 2 órával mentek vissza a csapatok az addigra kiürített arénába, és lejátszották a maradék 3 percet.
Ez szabályok szerint egyébként ez lehetséges, hogy gyakorlatilag 2 órával a lefújás után újra kirendelik a játékosokat lejátszani a mérkőzést?
Ez nagyon érdekes, mert ugye az olimpiai tornának, akármilyen sportágról beszélünk, ugye mivel a verseny sorozat maga az egy egyedi dolog, minden tornának megvannak a maga szabályai. Az argentinok a panaszukban ezt kifejezetten nem nevesítették, ezt a problémát ugye ennyi idő elte, és ugye vissza is mentek, ezért azt gondolom, hogy a sportjogi része az ebből a szempontból nem vitatható. Itt az viszont egy nagyon érzékeny téma, hogy például a hivatalos honlapja az olimpiai játékoknak az miért jelentette be a mérkőzés végeredményét, ezzel dezinformálva magukat, a csapatokat is, akik ugye mint hivatalos csatornából nyilván úgy értesültek a lefújás után, hogy a mérkőzés véget ért, és mindeközben zajlott a VAR vizsgálat, amiről szintén nem értesítették a csapatokat, tehát van azért nagyon sok kellemetlen kérdés, ezek közül lehet, hogy pont az nem tartozik bele, hogy elég gyorsan, idézőjelben mondom, elég gyorsan visszarendelte a csapatokat a játékvezető vagy sem.
Ahogy ön is elmondta, már a meccs közben is gyakorlatilag láthattuk, hogy berohannak a pályára a szurkolók. Kevés a biztonsági szakember, vagy mi lehetett a probléma?
Van egy nagyon érdekes biztonságtechnikai specifikációja a labdarúgásnak. Egy ilyen olimpia jellegű, viszonylag békés eseményen is kitüntetett figyelemmel kell lenni a futballmérkőzésekre. Itt a marokkói turkolóknak ez a kvázi argentin ellenes megnyilvánulása, mert ez is egy magyarázat lehet. Ez lehetséges, hogy még a Copa America döntő utáni Hernández gúnyolódás, a Paris Saint-Germain játékosokkal való ilyen kis közösségi médiás, nem is tudom minek nevezzem, összefeszülés lehetett egy ilyen motivációja a marokkói szurkolóknak, akik ugye nyilván ugye franciaországi illetőségű vagy születésű emberek, tehát itt lehetett egy kicsit ilyen argentin ellenes felhangokra, protestálásra számítani, és nem igazán vették figyelembe a szervezők. fel. Itt az az érdekes, hogy a labdarúgásnak megvan a maga világa, a maga eseményeivel, és ezt egy ilyen világeseménybe be kell tudni illeszteni ellentéteket, nem csak esetleg nemzetek közötti unszimpátiát, hanem ilyen aktuális trendeket is egyszerűen figyelni kell, hogy az adott nemzetnek egy kiugró játékosát piszkálja az ellenfél játékosa, és akkor ez kivetülhet ide. És hát sajnos a politika, illetve különböző olyan ügyek, közügyek, amik közérdeklődésre tartanak számot, ugye a pályára betaladgáló emberek sokszor ezzel a céllal teszik ezt, és felhívják valami ilyesmire a figyelmet. Itt most nem ez történt, ők pusztán a meccs megzavarása miatt tették ezt.
Milyen képet vet egyébként ez az eset így az olimpiára, vagy magára a szervezésre?
Hallatlanul káros természetesen, tehát főleg így a megnyitó előtt gyakorlatilag most ez a headline egészen a Kelet-Európát, a Dél-Amerikáig bezárólag most ez a vezető hír. Senkinek nem hiányzott, hogy az olimpiával kapcsolatban így is azért vannak már nem annyira pozitív hírek, információk az érdeklődéssel kapcsolatban, a várakozás, francia szervezők várakozásaival kapcsolatos, mondjuk úgy, hogy ilyen csalódottságuk az érdeklődéssel kapcsolatban, napvilágot láttak ilyen hírek. Ez akkor is még mindig a világ egyik legnagyobb eseménye, ami egyszerűen nem engedhet magának egy ilyen rossz reklámot.
Említette egy pillanatra itt a megnyitót, ami ugye a Szajnán, illetve a Szajna környékén lesz esedékes. Mekkora a biztonsági kockázatot jelent ez, hogy nyílt téren lesz ez a megnyitó?
Ez egy nagy vállalás, igazából ugye biztonságtechnikai szakemberek biztos, hogy egy komoly listával szolgálnának ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyivel több munkát ró a kollégákra, akik mondjuk ott a biztonságra ügyelnek. Azt gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, bátor vállalás a szervezők részéről, nem is feltétlenül azért ne tudnák megoldani, de hát elképzelhető, hogy azért költségben, humán erőforrásban ez egy nagyon-nagyon-nagyon extra dolog. Szerintük megéri. Nyilván egy stadionban, ahol a szokásos keretben zajlik ez a dolog, hogy sokkal könnyebb tűrni az embereket, az embereknél lévő tárgyakat, de azt gondolom, hogy annyi rutinnal rendelkezniük kell, hogy sok körös tűrésen, motozáson mennek majd keresztül az érdeklődők, mire a sportolók közelébe tudnak kerülni.
Éles Dénes marketing szakértőt hallották az elmúlt percekben. A heves esőzések áradásokat okoztak múlt hétvégén délnyugat Kínában. A katasztrófában 8-an vesztették életüket, több mint 30-an eltűntek. Közben a Fülöp-szigeteken a Super Typhoon 155 km/órás tartós szél és 190 km/órás rohamokkal érkezett meg, sok mindent lerombolva. Vajon merre tartanak a klímaváltozás folyamatai? Az emberi beavatkozást a megújuló energiarendszerekre való átállással lehet-e tompítani? Egyáltalán csak a felmelegedés miatt kell leagódnunk, vagy van más is? A többi között ezekről is beszélgetett Nagy Károly kollégám Kovács Erikkel, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával napvendége című műsorunkban.
Miért van az, hogy Európa, illetve főleg Közép-Európa, és hát a Kárpát-medence jelesül az átlagnál jobban melegszik?
Nézzük először Európát tágabban, a tágabb régiót, Európát. Ugye nagyon közel van a sarki területhez, a szibériai területhez, Afrikához, illetve az Atlanti-óceánhoz. Gyakorlatilag mi az eurázsiai kontinensnek vagyunk a nyugati félszigete, hogyha úgy nézzük Európát. Tehát nekünk van egy nagyon erőteljes, enyhítő hatást okozó jelenségünk, ez az úgynevezett golfáramlat, illetve az Atlanti-óceán. Ez enyhe levegőt szállít hozzánk egyfolytában. Ez annak köszönhető, hogy egyre melegebb maga az óceán, egyre több energiával, egyre több enyhe levegő érkezik ide a kontinensre. Másrészt pedig közel van hozzánk Afrika, és ugye maga az passzátszeleknek a változása miatt is, az anticiklonoknak a növekedése miatt, tehát ezek okozzák a száraz, forró nyári időjárást egyébként. Ezek az anticiklonok, meg a nyugodt időjárást, ezek egyre erőteljesebbek. Ezek nagyon jó hatást gyakorolnak Európa időjárására. Még a korábbi szibériai úgynevezett maximum, vagy ez a hideg levegőt okozó szibériai kontinentalitás pedig egyre jobban visszaszorul. A Kárpát-medencéről pedig tudni kell, Ezt is azt mondanám, hogy mindenki úgy tanulta általános iskolában, hogy a Kárpát-medence mennyire szerencsés hely, hogy mi védve vagyunk az? A Kárpátok által. Nem, most már nem, a klímaváltozás miatt nem. A kis jégkorszakban valójában szerencsések voltunk, hogy nem voltak annyira hideg, nálunk is hidegek voltak a kis jégkorszakban, nem volt annyira hideg, mint például a lengyeleknél, a litvánoknál vagy az oroszoknál. Ugye a Kárpátok ezt megvédte. De viszont most már hátrányunk maga a Kárpát-medence, mert ugye ez egy medence is bemeragad maga a forró levegő mellette, még ez nagyon sokszor szennyezett is maga ez a levegő, ez ugye bennragad, nem tud kiülepedni, illetve nem tud kisodródni gyakorlatilag a Kárpát-medencéből, tehát most már hátrányban vagyunk. Ennek az az egyik oka, hogy a Kárpát-medencében még jobban érvényesül az, hogy egyszerre hat ránk az Atlanti-óceán, a Földközi-tenger és Afrika, illetve a száraz kontinensi hatás, tehát a kontinentalitást okozó szibériai hatások. És most azt látjuk a klímaváltozás következtében, hogy a téli fél évben, ez körülbelül ugye az októbertől áprilisig tartó időszakban egyre inkább az Atlanti-óceán felől érkező nedves léghullámok alakítják az időjárásunkat, azaz az óceáni éghajlati behatás egyre jellemzőbb nánk. Ezért van az, hogy egyre több a csapadék télen, de egyre enyhébb is az idő télen, illetve ezért van egyre több eső és egyre kevesebb hó, meg például fagyos napok. Illetve nyáron pedig egyre inkább a mediterrán hatás jellemző itt a Kárpát-medencében. Ez jól mutatják egyébként az elmúlt évek, évtizedek nyarai, egyre forróbbak, illetve csapadék nem hullott kevesebb, sokkal kevesebb, mint korábban, viszont egyre kevesebb a csapadékos nap. Tehát a csapadék is egyre inkább, azt láthatjuk a csapadéknál, hogy egyre kevesebb nap hullik, de viszont ezeken a napokon egyre nagyobb mennyiségben hullik le, azaz a csapadék intenzitás növekszik. És ez egyébként a Kárpát-medencében és köztük Magyarországnak is az egyik legfontosabb feladata a jövőben, egy az egyik legfontosabb adaptációs alkalmazkodási politikája kell, hogy legyen Magyarországnak, hogy ezt a nagy mennyiségű csapadékot, ami lehullik télen, illetve lehullik nyáron egy-egy ilyen konvektív eseményből, ezt valahogyan vissza kell fogni, mert most jelenleg a csapadéknak 80%-a, ennek a kb. 9 köbkilométernyi csapadék hullik le évente a Kárpát-medencébe, ennek 80%-a hasznosítatlanul átfolyik magán a Kárpát-medencébe.
Lát erre törekvést egyébként?
Igen, lehet látni. Tehát most érkeznek, tehát most már láthatjuk mind a mezőgazdaság területén, tehát mind az agrárpolitika, mind a vízgazdálkodási politika, tehát egyre jobban erre törekszik, hogy olyan terveket készítenek maguk a politikusok, a szakpolitikusok a mérnökökkel, kutatókkal együtt, hogy ezt legalább a lehullott csapadéknak az 50%-át a jövőben, már a közeljövőben, a következő években, évtizedekben vissza lehessen tartani. Ez nagyon sok stratégia kell, nagyon sok ötletelés van, ugye nagyon sok pénzbe kerül ez egyébként, de ez nem csak nálunk probléma, a folyószabályozások óta ez gyakorlatilag egész Európában ez egy hatalmas nagy probléma. Felszín alatti, felszíni víztározókat, záportározókat létre kell hozni, magát a csatornákat, maguknak egyébként az önkormányzatoknak, vagy éppen magának csak az egyszerű mezőgazdásznak is ugyanúgy egyébként majd beinvestálnia kell majd a jövőben. Tehát ez egy gyakorlatilag, úgy is mondhatnám, ez egy ilyen közösségi társadalmi feladatnak kell, hogy legyen a jövőben, hogy a lehullott csapadéknak legalább az 50%-át vissza kell tartani itt a Kárpát-medencében.
Ha folyókra nézünk, mondjuk itt Budapesten a Dunára, most épp nem annyira rossz ránézésre a vízállás, de azért mondjuk 2 évvel ezelőtt már ijesztő volt. Erre is számítani kell, hogy tulajdonképpen a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb vízhozamokkal kell számolni a folyóknál, vagy pont amit említett, maga a vízmennyiség meg lesz, csak azt kéne valahogy némileg visszatartani, másképp gazdálkodni, akár a folyóvizekkel. Nem tudom, hogy egyébként ezt víztározókkal megoldható, gondolom inkább ez erőmű kérdése lenne, erőműépítés kérdése lenne, de erre kell számítani vízhozam tekintetében is? Vagy ugye ez még ennyire nem látszik, mert még dolgozik egymással, ahogy ön is mondta, a kontinentális, illetve a mediterrán hatás.
Tehát a Dunáról tudni kell például, hogy most a Dunáról nézünk, óriási nagy vízterület, tehát ugye ez a gyakorlatilag Közép-Tudom medencének a nagy része, ugye az ő vízgyűjtő területe. Ez egészen Franciaországtól, Németországon, hát Lengyelországig, tehát gyakorlatilag a nagyon nagy területet magából le maga a vízgyűjtő terület, tehát ez nem csak a Kárpát-medencébe lehullott csapadék határozza meg, hanem ez gyakorlatilag fél Európa csapadékmintázata meghatározza a Dunának a vízhozamát. Az elmúlt néhány évben az miatt volt egyébként ilyen alacsonyabb vízszintje a Dunának, mert gyakorlatilag azt láthattuk, hogy egyszerre jelentkezett meteorológiai asszály Közép-Európában, egyszerre volt hidrológiai asszály, és egyszerre volt mezőgazdasági asszály is. És oké, hogy nálunk hullik megfelelő mennyiségű csapadék, vagy éppen nem, például 2021-22-ben ugye az elmúlt 450 év legnagyobb asszálya volt. De hogyha például az Alpok területén nem hullik megfelelő mennyiségű csapadék, ahonnan egyébként a legtöbb vizet kapja a Duna, akkor hiába hullik nálunk sok csapadék, akkor se lesz neki magas vízállása a Dunának. Tehát ez nagyon sok területet magában foglal ez, és egyébként van egy nagyon érdekes jelenség az Alpok területén, ami egyébként majd a jövőben fogja meghatározni, egyébként az elmúlt évek alacsony vízállása ezt is mutatta, hogy az Alpok területén kb. 150-200 cm-rel csökkent maga a talajvíznek a magassága, tehát annyival mélyebbre süllyed, mert nincs elég csapadékellátottsága az Alpoknak. Ennek egyébként az egyik fő oka, hogy a gleccser tömegeinek a nagy részét az Alpok most már veszíti el. És egyébként most a legfrissebb előrejelzések szerint ilyen mind a klímamodellek, mind egyébként a jégfelszín modellek is azt mutatják, hogy 2050-60-ra 90%-kal fog csökkenni a mostani olvadási gyorsulással az Alpoknak a gleccser tömege. Ez pedig a későbbiekben pedig majd növelni fogja évről évre a hidrológiai osztálynak, tehát azaz a vízjárásoknak, a vízhozamának a mennyiségét csökkenteni fogja, illetve növelni fogja a hidrológiai osztálynak a lehetőségét.
Amikor ilyen hatásokról beszél, egyre emelkedő hőmérsékletről, egyre kisebb vízhozamokról, egyre mélyebben elérhető rétegvizekről vagy talajvíz szintekről, akkor nincs olyan pszichológiai nyomás, hogy hajjajaj, én ezt úgy nagyjából látom, sejtem, kollégáimmal erről gyakran beszélgetünk, de hogy ez valamennyire benne van a köztudatban, de azért, mintha az emberek egy kicsit tolnák maguktól ezt, hogy ez a távoli jövő, ezzel nem, még nem most kell foglalkozni. Egyáltalán hogyan éli ezt meg ön? És mennyire kell mondjuk úgymond nyugtatni a környezetet ezzel kapcsolatban, hogy azért ezzel lehet foglalkozni, ez lehet alkalmazkodni.
Én annyit látok, hogy az emberek egyre jobban foglalkoznak például a klímaváltozásnak a kérdésével. Valaki természetesen fél, annak szoktam mondani, hogy nem kell félni, hát ugye emberek vagyunk, minek féljünk, tehát értelmes tények vagyunk. Korábban is nagyon sok klímaváltozást átélt egyébként az ember, ehhez hasonlott még nem, de átéltünk már klímaváltozásokat, illetve szélsőséges időjárást. Hát gondoljunk, annak köszönhetjük egyébként, klímaváltozásnak köszönhetjük, hogy itt vagyunk a Kárpát-medencében. Ugye a közép-ázsiai területeknek ugye a klímaváltozás okozta ezt a 8.-9. századi tömeges elvándorlást arról a térségből. Az egyik fő okozója ez volt. Vagy éppen átélte a római birodalom a fennállása során legalább három jelentős felmelegedést, lehűlést, vagy ott volt a kis jégkorszak, minden túléltünk, és még ilyen technológiánk nem is volt, meg ilyen tudásunk. Most pedig ugye megvan hozzá a technológiánk, megvan a tudásunk, ahhoz, hogy ezt nagyon könnyen átvészeljük magát a változó klimatikus körülményeket. Természetesen vannak emberek, illetve nem is emberek, hanem vannak politikusok, meg zöld szervezetek különösen, akik ebből próbálnak meg egyébként hasznot kovácsolni maguknak a klímaváltozásból. Ez is, vannak ilyen szavak kitalálva, hogy klímavészhelyzet, vagy sokszor mondják, hogy klímaszorongás, meg mit is szoktak, tehát ezeket az ilyen nagyon szavakat, amit nekem föláll a hátamon a szőr, meg egyébként a legtöbb klimatológusnak föláll a hátán a szőr, mert nincsen klímavészhelyzet jelenleg még.
Tehát még, vagy nem is lesz?
Most jelen, azt nem tudom, hogy lesz-e. Attól függ, hogy milyen jövőkép fog megvalósulni a jövőben. Tehát vannak ugye nagyon pesszimista forgatókönyvek, különböző kibocsátások, a üvegházhatású gázok kibocsátásával, illetve a különböző melegedési tendenciákkal, vannak kevésbé pesszimista forgatókönyvek, de csak a legpesszimistább forgatókönyvek szerint beszélnék én egyébként a klímavészhelyzetről, de hát én azért bízom benne, hogy ezek nem fognak megvalósulni, és tényleg egyébként a globális klímapolitikák úgy fognak alakulni, hogy például az Egyesült Államok, Kína, Oroszország vagy éppen India azért elkezdi most már csökkenteni egyébként jelentősen az üvegházhatású gázok kibocsátását, mert eddig túl sokat nem láttunk ezektől az országokról, miközben ők okozzák a felmelegedésnek kb. 50%-áért, ez a négy ország a felelős egyébként.
Kovács Eréket, a Klímapolitika Intézet vezető kutatóját hallották, mindjárt 8 óra, jövünk a friss hír.